Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5:30, jó estét kívánunk, a mikrofonnál Ceglédi Edit és Néver Igor. Főbb híreink először röviden.
Jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok az ország több pontján. A tűzoltókat 208 esethez riasztották.
A BKK mintájára szervezné át az országos közösségi közlekedést a kormány.
6 nappal a földrengések után élve mentettek ki egy 3 éves kisfiút a romok alól Venezuelában.
Az időjárásról.
Estig még kitart a füllett hőség, többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. 3. fokú vízkorlátozást rendeltek el a Dunamenti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom vármegyében. Magyar Péter miniszterelnök ismét arra kérte a lakosságot, hogy a következő 2 napban ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, és ne mossanak autót vezetékes vízzel. Részletek Breska Dánieltől.
Nem locsolunk. Úgyhogy a mosás is csak ilyen rövid programon, és csak főzés, fürdés, de az is olyan minimálisan. Erre nagyon figyelünk.
Több Pest vármegyei településen, köztük Pilis Csabán is elrendelték a legszigorúbb 3. fokú vízkorlátozást. A vezetékes vizet csak főzéshez, tisztálkodáshoz és takarításhoz lehet használni, számolt be a helyszínről Bakos Norbert.
Szigorúan tilos a locsolás, a medencetöltés is. Az önkormányzat továbbá felhívta a lakosság figyelmét, hogy Pilis Csabán azok, akik megszegik a tilalomra vonatkozó szabályokat, azok további büntetése akár több 100 000 forintos bírságra is számíthatnak.
A rekordhőségben csaknem 3500 ember maradt átmenetileg ivóvíz nélkül a hálózat túlterhelése miatt Szadán és Veresegyházon. Szerda délelőttre aztán mindkét településen helyreállt a szolgáltatás. Korlátozások vannak Fejérben, Baranyában, Vasban és Nógrádban is. Bercelen hétfőre szinte teljesen kiürült a tározó, ezért más településekről kellett pótolni a vizet, így mostanra van elég tartalék, mondta Batta Tibor polgármester.
Bercelen 3 szociális intézmény működik. A 3 szociális intézmény ellátása kiemelten fontos, hiszen sérült emberekről van szó. Esetleg vannak olyan jellegű gondozásra szorulnak, amely indokolttá teszi azt, hogy itt a teljes kapacitású vízszolgáltatás az megmaradjon.
A 3. fokú vízkorlátozással érintett településeken a nagyobb ipari fogyasztóknak további 10%-kal kell csökkenteniük a vízfelhasználást.
Továbbra is érvényben van a 3. fokú hőségriasztás.
Jelentette be a miniszterelnök egy videóban tegnap este. Magyar Péter megköszönte minden magyar állampolgár felelősségteljes hozzáállását a vízhasználathoz, és további együttműködést kért mindenkitől.
Halasszanak el minden olyan vízfelhasználást, amely néhány napot várhat. Minden rendelkezésünkre álló eszközt bevetünk, de az alapellátás csak a magyarok összefogásával biztosítható.
A rekkenő hőségben soha nem látott csúcsot döntött a vízfogyasztás az ország szinte minden vízművállalatánál. Erről már a Magyar Vízi Közműszövetség elnöke beszélt. Kurdi Viktor a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, többfelé kritikus helyzet alakult ki, az agglomerációban ugyanis nem épültek ki a megfelelő kapacitások, ráadásul a rendkívül alacsony talajvízszint miatt sokan nem a kutakból, hanem ivóvízzel oldják meg az öntözést. Hozzátette, az érkező csapadék javíthat a vízellátási problémákon.
Azt kívánom, hogy a most következő hidegfront legalább 10-20 mm csapadékot hozzon minden vízellátórendszer területén. Azt követő 24-48 órán belül, ahol nincsen műszaki probléma, ott a kapacitásadatok vízszároló medence szintek helyre fognak állni.
A napok óta tartó hőhullámnak ma egy hidegfront vett véget záporokkal, zivatarokkal. A viharokat felhőszakadás és viharos szél kísérheti. Helyenként 25-30 mm eső is lezúdulhat rövid idő alatt.
Jelentős károkat okoztak a viharok az ország több pontján tegnap, kidöntött fákat, megrongált tetőket, kéményeket hagyva maguk után, több épületbe villám csapott, tüzet is okozva. A tűzoltókat 208 esethez riasztották.
A legtöbb segítségkérést Hajdú-Bihar és Pest megyéből kapták, számolt be a részletekről Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
Püspökladányban egy sportcsarnok tetejét tépte le a szél 30 négyzetméteren. Emellett főképp Püspökladányban és Debrecenben sérültek meg, jellemzően családi házak, mert a szél az levitte a cserepeket, lemeztetőket emelt meg, vagy kéményeket döntött le. A Pest vármegyei Csemőn egy ház tűzfala sérült meg, és a teteje egy részen beszakadt. Helyenként fák dőltek házakra, melléképületre, sőt volt, ahol elektromos vezetékekre is, emiatt 7000 fogyasztónál akadozott az áramellátás.
Ítéletidő tombolt az éjszaka Bukarestben és környékén. A vihar emberéletet is követelt. Az egyik faluban egy 40 éves férfi életét vesztette, amikor egy kidőlt fa az autójára zuhant. A hirtelen lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt hömpölygött a víz a román főváros utcáin, elárasztva a pincéket és alaksorokat, valamint több metró megállóba is betört. További részletek Bukarestből Baranyi Lászlótól.
Csak nem egy hétig tartó 40 fokos kánikulának vetett véget Bukarestben a vihar. A heves széllökésekkel érkező ítéletidőnek halálos áldozata is van. A szomszédos Gönyásza településen egy mozgásban lévő kis teherautó utasa szörnyet halt, amikor egy kidöntött fa zuhant a járműre. A Meteorológiai Intézet 4 vörös riasztást adott ki éjszaka. 10 óra alatt annyi csapadék hullott, mint egész június hónap alatt. Csak itt Bukarestben és Ilfov megyében 700 fát döntött ki a vihar, 470 autóban keletkezett kár. A katasztrófavédelemhez csak nem 2000 riasztás érkezett 20, főleg dél-romániai és néhány erdélyi megyéből. A tűzoltók 60 letépet háztetőt távolítottak el, 45 házból és 30 alaksorból szivattyúzták ki a vizet. Két metróvonalon is leállt a közlekedés, miután az alagutakba beömlött víz elárasztotta a síneket. A fennakadások miatt az érettségiző diákok egy része elkésett a vizsgáról. A Meteorológiai Intézet szerint holnap délig újabb viharokra lehet számítani Románia déli és nyugati részén.
Mától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni.
Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahányféle termék van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat közzéteszi a honlapján, de lehet tájékoztatást kérni a 18-19-es NAV info vonalon is.
Az előzetes adatok szerint 2090 milliárd forint, a GDP 9%-a volt a kormányzati szektor első negyedéves hiánya. Az elemzőket nem lepte meg a magas hiány, a piac közben már az új kormány lépéseit figyeli. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán úgy reagált, a megbukott Orbán kormány kifosztott romhalmazként adta át hazánk költségvetését.
A Fidesz szerint hiába keresi a kifogásokat a Tisza, hogy miért nem tudja majd végrehajtani a több mint 1200 ígéretét, a gazdaság jó állapotban van, a költségvetési hiány pedig tartható. Közösségi oldalukon azt írták, az idei év elején nagyobb hiány a családoknak és a nyugdíjasoknak nyújtott egyszeri tételek miatt alakult ki így, ami az év második felében mindig egyensúlyba kerül.
A pénzügyminisztérium oldalán elérhető a jövő évi költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató. Kármán András közösségi oldalán kritizálta a korábbi évek gyakorlatát, miszerint már előző nyáron elfogadták az ország pénzügyi tervét, emiatt pedig sokszor módosítani kellett azt. A pénzügyminiszter bejelentette, hogy kijelölnek egy őszi idősávot, például az októberi hónapot, amikor a költségvetési törvényjavaslatot az országgyűlés elé kell terjeszteni, ezzel pedig közelebb kerül a tervezési és a tervezett időszak. Hozzátette, a megalapozott, reális költségvetés növelheti a köz- és befektetői bizalmat is.
A Fidesz szerint a pénzügyminiszter által közzétett a 2027-es költségvetés tervezéséről szóló tájékoztató további megszorításokat jelez előre. Havasi Bertalan azt írta, a nemzeti kormány idején Magyarországon mindenki dolgozhatott, aki dolgozni akart. A gazdasági növekedés Európa egyik legjobbja volt, a bérek 10% fölött növekedtek, az inflációt 2% alá szorították, a költségvetés pedig jól szolgálta a magyar gazdaság fejlődését. Hozzátette Kármán András pénzügyminiszter alatt megszüntetik a családokat védő jelzálog hitel kamat stopot, kivezették a védett üzemanyagárat, kivezetik a 3%-os kedvezményes kisvállalkozói hitelt, és a mai napon megszüntetik a vidéki otthonfelújítási támogatásokat.
Megkezdődött a közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása, miután az országgyűlés két hete elfogadta az ezt lehetővé tevő alaptörvény módosítást. A kormány közleménye szerint a cél az, hogy az állami feladatok, az állami vagyon és a közpénzből működő intézmények felett átláthatóbb és számon kérhetőbb felelősségi rendszer jöjjön létre. A nem felsőoktatási alapítványok jogai és kötelezettségei augusztus 31-ével szállnak át az államra, az egyetemeket fenntartók viszont csak 2027. augusztus 1-ével szűnnek meg, de az átalakulásuk már most megkezdődik. Mészáros László információi.
Megkezdődött a közérdekű alapítványi rendszer felszámolása, jelentette be a kormány. A döntés értelmében a több mint 3000 milliárd forintos nemzeti vagyon visszakerül a központi gazdálkodásba. Az állami számvevőszék adatai szerint az érintett szervezetekhez juttatott hatalmas tőke, köztük a MOL és a Richter részvényei felett egy sokkal átláthatóbb és számon kérhetőbb felelősségi rendszert hoznak létre. A menetrend szerint a kormány július 14-ig jelöli ki a feladatokat átvevő hivatalokat, a nem egyetemi intézmények pedig augusztus 31-ével meg is szűnnek. Ezen átmeneti időszak zökkenőmentes lebonyolításáért, valamint a vagyon biztonságáért a kijelölt miniszterek és elszámolási biztosok felelnek. Ezzel szemben az egyetemeket működtető alapítványok hosszabb felkészülési időt kaptak, amely 2027-ig tart. Náluk az új összeférhetetlenségi szabályokat már hatályba léptették. A korábban elvont döntési jogkörök pedig visszakerülnek az egyetemek saját szenátusaihoz. Az Orbán kormány 2021 tavaszán a felsőoktatás és a kultúra átalakításakor hozta létre a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Az átalakítás lényege az volt, hogy a közvagyont magánalapítványokba szervezték ki azzal az ígérettel, hogy így rugalmasabban piaci alapon működhetnek majd. A kulturális életben ez olyan kultszereplőket érintett, mint a Millenáris Alapítvány, a Hausmann Alapítvány, valamint a Magyar Kultúráért Alapítvány, amelyhez a Petőfi Kulturális Ügynökség is tartozik. Bár a hivatalos cél a rugalmasság növelése volt, az Európai Unióval folytatott jogi viták miatt a teljes rendszer átalakul.
Az országgyűlés az egységes javaslatot 135 igen szavazattal, 50 ellenében 6 tartózkodással elfogadta.
Június közepén több mint kétharmados többséggel fogadta el az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását, amelynek 5. cikkelye teremti meg a jogi lehetőséget a közérdekű vagyonkezelő alapítványok felszámolására.
A közvagyon a nemzeté.
A Tisza párt kezdettől fogva élesen bírálta a kormány által felépített modellt. Kifogásolták, hogy egyetemek, nagyvállalatok és értékes ingatlanok kerültek ellenőrizhetetlen kuratóriumok kezébe. Szerintük ez a nemzeti vagyon kiszervezését és az állami felügyelet megszüntetését szolgálta. Ezért a párt a teljes rendszer felszámolása mellett döntött. Magyar Péter miniszterelnök egyértelművé tette, míg a közfeladatok megmaradnak, a luxus beruházásokat kezelő szervezeteket megszüntetik.
Ez nem azt jelenti, hogy azokat a feladatokat nem kell elvégezni, csak nem sok millió forintos haveri kuratóriumi fizetések mellett, vagy kastélyokban, vagy vitorlás kikötőkben, vagy felesleges beruházások mellett kell ezeket elvégezni, hanem mint egy állami feladatot.
Az alapítványi hálózat felszámolásával több éves gazdasági korszak zárul le, ami közvetlenül érinti a hazai egyetemeket és a kulturális életet is. Az állami ellenőrzés visszaállítása teljesen új működési rendet hoz a gyakorlatban, a változások első kézzel fogható eredményei pedig a július végén lejáró határidők után válnak láthatóvá.
Elindította a Flynes légitársaság Budapest és Riad közötti közvetlen járatát, amely július elejétől szeptember végéig hetente 3 alkalommal, szerdán, pénteken és vasárnap közlekedik a két főváros között.
A Budapest Airport vezérigazgatója úgy fogalmazott, a légitársasággal kötött partnerség megerősíti a Magyarország és Szaúd-Arábia közötti kapcsolatokat. François Berisseau hangsúlyozta, a közvetlen járat értékes új eleme a hazai reptéri hálózatnak, ezzel javítva a Közép-Európa és a Közel-Kelet közötti összeköttetést.
Intercontinental flights.
A kontinens közi járatok kulcsfontosságú szerepet játszanak a stratégiánkban, elősegítik a gazdasági növekedést és új lehetőségeket teremtenek. Riad a 4. jelentős interkontinentális útvonal, amelyet idén felvettek a budapesti menetrendben, Philadelphia, Toronto és Seoul elindítását követően. Repülési menetrendünk egyre nagyobb változatossággal nem csupán az utazók választási lehetőségét bővíti, hanem hidat képez a kultúrák között, elősegítve a kölcsönös megértést és az együttműködést a kontinensek közt.
A kormány benyújtotta az Országos Közlekedés Szervező Társaság létrehozásáról szóló törvényjavaslatot, amelyre részben az uniós források felhasználhatósága miatt van szükség. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a szervezet hasonló lesz a budapesti BKK-hoz. A feladata az országos közösségi közlekedés megszervezése, illetve a szolgáltatások megrendelése és ellenőrzése lesz. A törvény létrehoz majd egy olyan állami társaságot is, amelynek a tulajdonába kerülnek az új Intercity motorvonatok, illetve hévek. Kis Júlia Lilla összefoglalója.
A kormány az Európai Bizottsággal történt egyeztetések alapján létrehozza az országos közlekedés szervezőt.
Kedden nyújtotta be az országgyűlésnek a kormány az országos közlekedés szervező és az országos gördülő állománykezelő társaság létrehozásához szükséges törvényjavaslatot. Az indoklás szerint erre a vasúti közlekedés fejlesztésére fordítható uniós források felhasználása érdekében van szükség. Az Európai Unióval kötött történelmi megállapodás egyik nyertese a közlekedés, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, a 16,4 milliárd euróból új motorvonatokat tudunk vásárolni, le tudjuk cserélni az 50 éves HÉV flottát, és jelentős pályaberuházásokat is végre tudunk hajtani. A javaslat szerint a közlekedés szervező feladata a közösségi közlekedés megrendelése, a menetrendek és tarifák kialakítása, valamint a szolgáltatók ellenőrzése lesz. Vitézi Dávid a legutóbbi kormányszóvivői tájékoztatón hangsúlyozta, a modell már több magyar városban is bevált.
Szombathelytől Budapesten át Kecskemétig, ugye Budapesten a BKK tölti be ezt a szerepet, vannak ilyen típusú szervezetek, amelyek a közszolgáltatás megrendelését, összeszervezését, akár több szolgáltató munkájának összehangolását végzik. Ez létre fog jönni országos hatáskörrel.
A miniszter kiemelte, a BKK-hoz hasonlóan az országos közlekedés szervező is az utasok érdekeit képviseli, és több szolgáltató bevonásával biztosítja majd a közszolgáltatást. Vitézi Dávid hozzátette, az utasok ebből semmit nem vesznek majd észre, hiszen az ár és a menetrend meghatározása továbbra is kizárólagos állami döntés marad. A szabályozás összhangban van az uniós joggal is, amely szerint 2033-ban minden tagállamban megszűnnek a vasúti közlekedési monopóliumok, és a szolgáltatásokat versenyeztetni kell majd.
Létrejön az a gördülő állomány kezelő, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy lesz egy állami vonat leasing cég.
A javaslat szerint ezért egy külön állami tulajdonú társaság is létrejön, amely az egyes vasúttársaságok helyett lesz az új vonatok tulajdonosa. Ez a cég minden szolgáltatónak azonos feltételekkel biztosítja majd a járműveket.
Ez a bonyolult intézményi reform ahhoz kellett, hogy haza tudjuk hozni az uniós pénzeket.
A bejelentés szorosan kapcsolódik az Európai Unióval kötött megállapodáshoz, amelynek részeként a kormány jelentős közlekedésfejlesztési forrásokkal számol. A tervek szerint 42 új hévszerelvény érkezhet a H5, H6 és H7-es vonalakra, és legalább 35 új Intercity motorvonatot szerezhetnek be. Emellett több vasúti pályafejlesztést is terveznek.
Csak úgy tudtuk ebbe az utolsó pillanatban megmenteni ezt az uniós pénzt, ha ezzel nem torzítjuk a piaci versenyt, ami később szükséges lesz. Tehát azért van szükség ezekre az új szervezetekre, hogyha a későbbiekben más szolgáltató nyer el mondjuk egy hévvonal vagy egy Intercity vonal üzemeltetését, mint a MÁV, akkor egyenlő hozzáférési feltételekkel tudja ezeket a járműveket a másik szolgáltató is használni.
Vitézi Dávid szerint ezeknek a beavatkozásoknak köszönhetően a jelenleginél hatékonyabb és magasabb színvonalú rendszer jöhet létre, amelyből az utasok is profitálnak majd.
Mától már csak mobiltelefonnal lehet parkolási díjat fizetni Budapesten. A több mint 3000 parkolóautomatát leszerelik. A fizetés alkalmazással, SMS-ben vagy telefonhívással intézhető. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a szolgáltatás. Emellett emelkedtek a parkolási díjak is. A belvárosi A zónában már óránként 800 forintot kell fizetni, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D jelű utcákban 300 forint lesz egy óra parkolás. Drágultak a P plusz R parkolók is.
Mától megújul az éjszakai közösségi közlekedés is. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai troli járat is a belváros és az Örs-vezér tere között.
A Mi Hazánk mozgalom szerint továbbra is biztosítani kell a készpénzes fizetés lehetőségét a parkolásnál, jelentette ki az ellenzéki párt budapesti vezetője.
Balogh Csaba hangsúlyozta, a készpénzfizetés Magyarországon alkotmányos jog, ami minden autóst megillet, ezért a mi hazánk nem fogja hagyni, hogy ennek lehetőségét a jövőben háttérbe szorítsák.
Ez az intézkedés arcú csapása a külföldről autóval érkező turistáknak, a vidéki embereknek, akik autóval érkeznek Budapestre, és azoknak az embereknek is diszkriminál, akik nem rendelkeznek okos eszközökkel, okos telefonnal. A főváros kerületeinek többsége jól tudja, hogy ez alkotmány ellenes, éppen ezért, ha ma szeretnénk készpénzzel parkolni, sok-sok kerületben ezt ma ugyanúgy megtehetjük a parkolóautomatáknál.
Megnyitott az Árasztópart Szabadstrand Budapesten. A Dunaparti fürdőhely tavaly jött létre, és a szezon sikere miatt idén jelentősen bővítették a strandot. A fürdőzésre kijelölt partszakasz már 100 méter hosszú, így 5-ször nagyobb a korábbi területnél.
Karácsony Gergely főpolgármester a szezonnyitó ünnepségen arról beszélt, hogy az elmúlt évtizedekben kissé háttérbe szorult a Duna szerepe. Most azonban szeretnék újra közelebb hozni a város lakóit a természethez, és a különböző fejlesztésekkel pedig megerősíteni a köztük lévő kapcsolatot.
Nagyon fontos az a kezdeményezés, amit a 14. kerület megalkotott, ahol a magánberuházókkal sikerül megállapodni arról, hogy a Duna partszakasz az tulajdonképpen egy közterület legyen. A főváros ugyanilyen szellemi megállapodást kötött a 13. kerületben, ahol egy nagyon-nagyon jó minőségű és mindenki által használható Dunaparti szakasz lesz. Illetve nagyon-nagyon fontos célunk a pesti alsó rakpartnak a zöldítése. Erre eddig terveink voltak, meg ígéretek arról, hogy európai uniós forrásból ezeket meg is lehet csinálni.
Esti krónika.
Oroszország két rakétával és több mint 150 drónnal támadt ukrajnai célpontokat éjszaka. Az ukrán légvédelem a támadó drónok többségét és az egyik rakétát megsemmisítette, több csapás azonban célba ért. Legalább 3 civil életét vesztette, többen megsérültek. Lakóépületekben, ipari létesítményekben és más infrastruktúrában is jelentős károk keletkeztek. Közben az ukrán drónok már Oroszország területének felén képesek válaszcsapásokat végrehajtani. Részletek Iváncsik Attilától.
A dél-ukrajnai Herszonban menetrend szerint közlekedő autóbuszjáratba csapódott orosz drón, 2 utas életét vesztette. A keleti Dnipropetrovszk megyében 5 benzinkút is célpont volt, 1 ember meghalt, soka sebesült. A légvédelem arról számolt be, hogy 17 orosz támadást nem tudta kivédeni a 150 kísérletből. Volodymyr Zelenszkij elnök bejelentette, hogy válaszcsapásként az ukrán harci drónok 1300 kilométert megtéve az orosz légtérben eltaláltak egy az Ufa városánál található olajfinomítót. Emellett Penza városában gyárakra csaptak le ukrán drónok, amelyek ebben az esetben 600 kilométer mélyen repültek be Oroszország belsejébe. Az ukrán elnök kiemelte, ha a nemzetközi szankciók nem képesek jelentős károkat okozni az orosz gazdaságnak, hogy az orosz hadsereg ne tudja folytatni ukrajnai offenzíváját, akkor majd megteszik a harci drónok. Az ukrán védelmi miniszter közben arra kérte Kijev szövetségeseit, hogy az európai békekeretben rendelkezésre álló 6,5 milliárd eurót fordítsák katonai támogatásra. Kijevnek idén 136 milliárd euróra van szüksége a hadikiadások fedezéséhez. Ennek az állami költségvetés kevesebb, mint a felét tudja fedezni, mintegy 53 milliárd eurót. Közben Ukrajna megállapodott Svédországgal 16 Gripen vadászgép megvásárlásáról. Az átadást 2029-ben tervezik. A költségeket Kijev az EU és Nagy-Britannia támogatásával fogja fedezni.
6 nappal a földrengések után élve mentette ki egy 3 éves kisfiút a romok alól Venezuelában. A kiszáradt gyermeket a jordániai mentőcsapat helyezte biztonságba, majd kórházba szállították. Közben kiderült, a dél-amerikai országban nagyobb lehet a pusztítás, mint ahogy eddig becsülték. A NASA szerint csaknem 60 ezer épület semmisülhetett meg, ez többszöröse az eddigi számításoknak. A halálos áldozatok száma már a 2000-hez közelít, a WHO pedig arra figyelmeztet, hogy a természeti katasztrófa után kanyaró és malária járvány törhet ki a térségben. Munteán Erik beszámolója.
Órákon át dolgozott a jordániai mentőcsapat az egyik romos karakászi ház megtisztításán, miután életjeleket hallottak a törmelék alól. Az összeomlott épület alatt egy 3 éves fiú várta, hogy kimentsék. A kisgyermek 6 napig bírta élelem és víz nélkül. A körülményekhez képest jól van, de azonnal kórházba szállították. A kisfiúéhoz hasonló csodával határos mentőakcióra azonban napról napra egyre kisebb az esély, ugyanis már egy hét telt el a múlt szerdai földrengések óta. A NASA legfrissebb jelentése szerint ráadásul az eddig becsültnél sokkal nagyobb lehet a pusztítás. A műholdas felvételek elemzését követően úgy vélik, hogy csak nem 60 ezer épületet rombolhatott le a természeti katasztrófa. A venezuelai kormány korábban kevesebb, mint 1000-re tette ezt a számot. Az emberek sátrai megtöltik a nagyobb venezuelai városok utcáit. Tízezre kényszerülnek az út szélén meghúzni magukat, a dél-amerikai ország vezetése ugyanis képtelen mindenkinek átmeneti szállást biztosítani. Itt Venezuelában még sosem tapasztaltunk ilyen erős földrengést, pláne nem kettőt egymás után. Sokan elvesztettük az otthonunkat, amit nehezen viselünk. Tegnap este esett az eső és villámlott. Én azért imádkoztam, hogy álljon el, mert újabb földrengéstől tartottam. Magyarázta egy caracasi nő. A venezuelai fővárosban az utcákon továbbra is áldatlan állapotok uralkodnak. A venezuelai nagyvárosokban ugyanis olyan sok ember vesztette életét, hogy a hatóságok nem győzik összegyűjteni a holtesteket az utcákról. A rögtönzött hullaházakban gyakran a napra fektetik ki a holtesteket, hogy a szeretteiket kereső emberek azonosíthassák őket. Azonban a nagy melegben a tetemek egyre komolyabb veszélyt jelentenek. A WHO szerint a katasztrófa sújtotta országban könnyen járványok törhetnek ki. A kórházak a végletekig túlzsúfoltak. A higiéniai körülmények pedig országszerte nagyon rosszak, amelyek valóságos melegágyat biztosítanak a sárgaláz, a malária vagy a zika vírus terjedésének. A lakosság jelentős része ráadásul nincs beoltva kanyarú ellen, így ha ilyen járvány törne ki, az megtizedelhetné a venezuelaiakat. Megállás nélkül dolgozunk a földrengés óta. Számtalan embernek van szüksége orvosi ellátásra, ezért csak végezzük a munkánkat, most nincs időnk pihenni. Minden orvosunk a helyén maradt, senki sem kérte, hogy távozhasson. Jelentette az egyik caracasi kórház orvosa. A venezuelai fővárosban eközben próbálják visszaállítani a mindennapi életet. A metró csak nem egy hét után indult újra. Nincsenek sokan a metrón, és senki sem szól a másikhoz. Ez normális ilyen helyzetben. Kevés az ember, és mindenki szomorú. Magyarázta az egyik utas. A caracasi metrót vasárnap egyszer már megpróbálták újraindítani, de akkor szinte azonnal újra le kellett állítani, mert egy 5,2-es erősségű utórengés rázta meg a várost.
Már a helyszínen segíti a venezuelai földrengés károsultjait a Baptista Szeretetszolgálat mentőcsapata. 10 millió forint gyors segélyt, gyógyszereket és egészségügyi felszerelést is magukkal vittek Caracasba, ezzel is segítve az ott élő magyarokat.
Szabó Márk a szervezet marketing igazgatója és nemzetközi projekt koordinátora a Krónikának a helyszínről elmondta, három fős csapatuk a helyi partner szervezettel közösen humanitárius és egészségügyi feladatokat lát el a következő napokban.
Azokon a területeken fogunk dolgozni, ahol a legnagyobb károkat okozta a földrengés. Egészségügyi személyzetünk a következő napokban igyekszik a helyi kórházakban segíteni és a megfelelő gyógyszerek beszerzésében, illetve egészségügyi ellátásban tehermentesíteni a helyi orvosokat.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint faágak szakadtak le a 84-es főúton Nemeskeresztúr térségében. A takarítás idejére a 36-os kilométernél félpályás korlátozást vezettek be. Salgótarján és Zabar között Zagyvaróna határában egy kidőlt fa zárja el az utat. Az 1-es kilométernél megállították az autósokat.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten baleset történt a 9. kerületben az Illatos úton a Gyáli útnál. Félpályás lezárásra kell készülni. Baleset nehezíti még a közlekedést a 11. kerületben a Tétényi úton befelé a Bartók Béla út előtt a külső sávban. Torlódásra készüljenek a Tétényi úton a Bártfai utcától. Torlódik a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól és tovább a Hegyalja úton, a Budai alsó rakparton a Margit hídtól a Clark Ádám térig, valamint a Szél Kálmán tér környékén és a Margit körúton. Kovácsbaton. PKK Info.
Időjárás jelentés.
Jó napot kívánok! Egyre erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés, majd a felhős éjszakát követően holnap délelőtt észak-észak-nyugat felől már szakadozik, csökken a felhőzet. Ma több felé, csütörtökön egyre inkább az ország keleti felén számíthatunk záporokra, zivatarokra, melyeket elsősorban felhőszakadás, erős, viharos szélök is kísérhet. Ma a Dunántúlon, illetve holnap már észak-keleten is megerősödik, olykor viharossá fokozódik az északi, észak-nyugati szél. A minimum 18 és 23, a holnapi csúcsérték általában 26 és 31 fok között alakul. Kóka Imráz Anna, Hungaromet.
Kedves hallgatóink, az esti krónika véget ért, a szerkesztő Kubicsek István nevében is köszöni a figyelmüket Ceglédi Edit és Néveri Igor. Viszont hallásra.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.